Drága mennyei édesatyánk, alázattal jövünk és járulunk színed elé, Uram, ezen a délutáni aurában, és szeretnénk azt, Uram, hogy kegyelmed és szereteted által légy köztünk, áld meg ezt a délutánt, áld meg, Uram, együttlétünket, áld meg drága ígédet. Készítsd fel szívünket, Uram, hogy meghalljuk és befogadjuk a te drága ígédet, az üzenetet, amelyet akarsz közvetíteni ezen a délutánon is, Uram. Kérünk, add, hogy a te drága ígéd átjárja teljes lényünket, szívünkbe forgassuk, és a hétköznapi élet küzdelmei, problémái, nehézségei között is adj erőt általa, hogy meg tudjuk élni úgy a hívő életet, ahogy te azt elvárod tőlünk. Köszönjük, Uram, hogy cselekszel a te nevedért. Amen.
Amen.
Thank you.
Kedves testvéreim, keressük meg Isten igéjét. Itt írva találunk a korintusiakhoz írott második levél első és második részéből. Korintusiakhoz írott második levél, az első részének a 12. versén kezdjük az olvasást, a második rész 13. versét is el fogjuk olvasni. Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszintességgel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kivált képpen pedig ti köztetek. Mert nem egyebet írunk néktek, hanem amit olvastok, vagy el is ismertek, sőt remélem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig, amint hogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, amiképpen ti is nékünk az Úr Jézus napján. És ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet. És köztetek által menni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Judeába. Hát ezt akarva vajon könnyelműen cselekedtem-e? Vagy amit akarok, test szerint akarom-e, hogy nálam az igen, igen és a nem, nem legyen? De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem. Mert az Isten fia Jézus Krisztus, akit köztetek mi hirdettünk, én és Szilvánus és Timóteus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. Mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Aki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít, és megken minket az Isten az. Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkben. Én pedig az Istent hívom bizonyságul az én lelkemre, hogy titeket kímélve nem mentem el eddig Korintusba. Nem, hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömötöknek, mert hitben állatok. Azt tettem fel magamban, hogy nem megyek közétek ismét szomorúsággal. Mert ha én megszomorítlak titeket, ugyan ki az, aki megvidámít engem, hanem ha akit én megszomorítok. És azért írtam néktek éppen azt, hogy mikor oda megyek, meg ne szomorítassam azok miatt, akiknek örülnöm kellene. Meglévén győződve mindenitek felől, hogy az én örömöm minnyájatoké. Mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek, sok könnyhulatással, nem hogy megszomorítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amelyel kivált képpen irántatok viseltetem. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy azt ne terheljem titeket minnyájatokat. Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése. Annyira, hogy éppen ellenkezőleg, ti inkább bocsássatok meg néki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg ne emésze az ilyet. Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránt a szeretetet. Mert azért írtam is, hogy bizonyosan megtudjam felőletek, hogy mindenben engedelmesek vagytok-e. Akinek pedig megbocsátok valamit, én is. Mert ha én is megbocsátottam valamit, ha valakinek megbocsátottam, ti érettetek cselekedtem Krisztus színe előtt, hogy meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Mikor pedig Troászba mentem a Krisztus evangéliuma ügyében, és kapu nyittatott nékem az Úrban, nem volt lelkemnek nyugodalma, mivel hogy nem találtam Tituszt, az én atyám fiat, hanem elbúcsúzván tőlük elmentem Macedóniába. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába. Hadd tudjunk ezen a délután is meríteni Isten igéjéből, a testvéri közösségből, és tudjon a lelkünk táplálkozni, felüdülni. Mint hogyha egy naplót olvastunk volna, ahogy Pál apostol rendszeresen írta az utazásai során a gondolatait, érzéseit, hát tegye az Úr áldottá számunkra ezeket az igazságokat, elevenítse meg, szólítson meg minnyájunkat, és adjon áldást minnyájunknak az életére. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután Selet János testvér fog szólni.
felolvasott égerésznek testvéreink azt a címet adták, mások iránti törődésünk megnyilvánulása. És úgy, ahogy a testvéreink énekelték, mások terhét hordozni. Lehetne így is mondani ezt a címet. Mert ha törődünk másokkal, akkor segítünk hordani a terhet. De ha megfigyeljük ebben a 21. században, mindenki rohan, szalad, dolgozik, és valahogy nincs időnk másokra. Mindenki el van foglalva. Igaz, a megélhetésért dolgozni kell. Ezt a Bibliából tanultuk. De mindennek van határa. És kell tudni, mennyit kell dolgozni a testiekért, és mennyit kell dolgozni a lelkiekért. Vagy másokat segíteni. Úgy visszaemlékszek, hogy ezelőtt 25-30 évvel, amikor mondjam azt, hogy Barna, Lenci, öccse voltak fiatalok, és akkor együtt velük olyan jó volt kimenni Kóródra, biciklivel, 15-20-an, fiúk, lányok, és Margit néninek felásni a kertjét, Tyúibolyához elmenni a hegyi útra, fát vágni, bevinni a helyére, mert egy idős, beteg néni volt, és mindezeket nagy örömmel és odaadással tettük. Nem tudom, vajon most van-e erre időnk? Tudunk másokkal törődni? Az ige erre hívja fel a figyelmünket. Ismerjük Pál apostolnak az életét. Mennyi gyülekezetet plántált, alapított. És ezeknek a gyülekezetnek a gondjait, a törődését felvette. Ha nem is tudott mindig jelen lenni, mert csak egy helyen lehetett jelen, levelet írt, üzenetet küldött, érdeklődött, de törődött a megalapított gyülekezetekkel. Mennyire tudunk egymással törődni? Sajnos nagyon sokszor nem tudunk törődni még talán a családdal sem. Pedig gyermekeinknek általában az marad meg, a szülővel töltött idő. Talán a legjobb ajándék, amikor időt töltünk velük. Mert észrevettem, mikor a enyémek kicsik voltak, és látom most is unokáknál, bármilyen kedves és értékes játékot vagy ajándékot veszel, esetleg tart egy-két napig, és elmúlik. És el is felejtik. Nagykorukban nem biztos, hogy emlékeznek, hogy mit kaptak ajándékba. De azt, amit eltöltöttek a szülővel, azt a törődést az idős korokig eszükbe fog jutni. És sokszor hangzik az, hogy nincs időm. Foglalt vagyok. Nem érek rá. Vajon igazán így van ez? Vagy csak nem akarom? Azért mondtam el a két történetet, úgymond, amiben részt vettem a fiatalokkal, és ez nagyon sok ilyen volt, és nem azért, hogy most valaki azt mondja, hogy na, dicsekedik, nem testvérek, de ilyen számtalan volt, és nem csak én, hanem akkor az időben maguk a fiatalok és a testvérek is, és még eszembe jutott egy dolog, egy kicsit nevetséges lesz. De tudom, hogy elmentünk segíteni Medgyessy testvérék, akkor építették a házukat. és ott dolgoztunk egy páran. Megtörtént, hogy a következő nap kellett jöjjön a beton, hozták a betont a kamionnal, és arról volt szó, hogy jön Kassa Mihály testvér, és segítek neki, és még volt vagy 3-4 cigány napszámos is. És betelefonál Kassa Mihály testvér, hogy valami történt, nem tudok jönni. De a kocsimán a beton alatt volt, és öntötték le. Most mit csináljunk? Megyesi bácsi idős ember volt már. Azt mondja, csinál te, hát nem tudod csinálni. És megcsináltam. Hogy? Milyen lett? A testvérek tudják, benne laknak. És lehúztam azt a betont végig, az alapra ráhúztam felül a betont. Úgy, ahogy tudtam. Isten segítségével. És nem jött ki rosszul. Nem dicsekedni akarok. De sok ilyen dolog volt, mert szívvel, lélekkel tettük és csináltuk. Ma azt mondjuk, nincs rá időnk. És mire? Például kapcsolatot teremteni, és kapcsolatot fenntartani másokkal. Azért, hogy tudjuk másoknak átadni az evangéliumot. Azért, hogy meg tudjuk hívni a gyülekezetben. Azért, hogy példaadó élettel élhessünk. Lássák meg azt, hogy másképp élünk, és megkívánják ők is ezt az életet. Nincs időnk segítséget nyújtni testvéreinknek, barátainknak. Legyen az anyagi, vagy lelki segítség. Amikor észrevesszük és halljuk, hogy testvéreink bajban, problémákban vannak, vajon készek vagyunk menni, támogatni, segíteni? Lehet ezt anyagilag, de nagyon sokszor jól esik, amikor lelkileg imádkozva, bátorítva, buzdítva kell tegyük. Cselekedjük ezeket, testvérek, mert az marad meg, amit Jézusért tettél. Szeretetet nyilvánítani. Van időnk? Mert ha egész nap rohalunk, nem tudjuk kimutatni a szeretetünket. És a legnagyobb szeretetet az Úr Jézus mutatta irántunk. És neki mindig volt, van és lesz ideje ránk. És nekünk is ad időt. 24 óra áll rendelkezésünkre minden nap. Attól függ, hogy osszuk még be. Mennyit szánunk oda az Úrnak? Mennyire szeretjük a testvéreket, a közösséget? Ha az igazi szeretet megvan bennünk, az Istentől kapott szeretet, akkor lesz mindenre időnk. És mindazt, amire az Úr tanít bennünket, meg fogjuk tenni és cselekedni. Pál apostol még itt arra is felhívja a figyelmünket, hogy legyünk készek megbocsájtani. Sokszor megtörténik az, hogy vannak nézet eltérések, vagy különböző féleképpen gondolkozunk, és megbántjuk egymást, mert hirtelen odaszólunk, nem figyelünk oda egymásra. De a Pál apostol itt a második rész, tizedik versében olvassuk. Akinek pedig ti megbocsátok, annak én is megbocsájtok. Tehát ajánlja a megbocsájtást. És nem csak Pál apostol. Az Úr Jézus is ajánlja, és hol a mi atyánkban azt mondjuk, bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Sokszor nem is gondoljuk át, hogy mit mondunk. Olyan könnyen elmondjuk ezt, és várjuk, hogy az Úr megbocsásson, mi pedig képesek vagyunk egy-két napig, hónapig, talán még évekig is haragudni a testvéremre, mert hallottunk ilyet is. De én azt mondom, hogy azok, akik az Úrban megújultak, azok nem halasztják el a megbocsájtást. Azt mondja az ige, hogy a te haragodon le ne menjen a nap, hanem ha megtörténik is szóváltás, vagy valami ilyesmi félreértés, legyünk készek megbocsájtani. Talán az egyik legnehezebb dolog. Pláne, hogyha úgy érzed, hogy neked igazad van. De vajon valóban mindig igazunk van? Mert mindegyik fél általában úgy van, hogy hát nekem van igazam. Úgy, ahogy hallottuk délelőtt, ki volt hangsúlyozva, alázattal éljük meg a hívő életet. És tudjuk azt, hogy a hegyi beszédben is az Úr Jézus azt mondja, hogy meg kell bocsájtani. Legyünk készek a bocsánatra. Én szeretném és vágyom azt az én részemre és testvérek részére is, hogy tudjunk igazán az ő akarata szerint élni, úgy, hogy törődünk szeretettel mások iránt, és megteszünk mindent azért, hogy egymást szeretve, karöltve haladjunk ezen az úton, amelyre az Úr helyezte a mi lábunkat a menny felé. Amen.
Délelőtti úrvacsora után kértem Istent, hogy engemet is próbáljon meg használni, hogy tudjak bizonyságot tenni róla az ő szeretetéről. És most megerősített, mikor a testvér ugyancsak a szeretetről beszélt, hogy azzal meg lehet sok mindent csinálni. akár alapot, betont önteni. Én, mint nő, úgy tapasztaltam sokszor az életemben, hogy csináltam valami finomat, és megkérdezték, hogy hát hogy csináltad? Hát mondtam, szeretettel. És ennek a szeretetnek a hálából az Úrnak szeretnék egy verset elolvasni. Sokszor sem szemüveggel, sem anélkül nem látok, de megpróbálom. Boldogok, kik szeretnek. Boldogok azok, kik szeretni tudnak. Isten országába biztosan bejutnak. A szeretet egy mennyei nemes erény, amelyet megszerezhet gazdag és szegény. A szeretet legdrágább kincs a világon, mellyel örökséget nyersz a túlvilágon. Ezen a földön is bárkit boldogíthatsz, túláradó szeretetből másnak is adhatsz. Vigyázz nagyon, kerüld a szükkeblűséget, mert elveszted, mire neked van szükséged. Kiszikkad a szíved, s kiürül a lelked, s bezárul a mennyei forrás előtted. Amelyik kútból sok vizet merítenek, többet hordanak belőle az emberek. Ha szívedből szeretet folyik, mint patak, sokat adsz másoknak, néked még több marad. A szeretet erősít és életet ad. Osztogasd bőven, fukarul, ne szorongasd. A szeretet minél több részre oszlik el, annál több marad, amely sohasem fogy el. Boldogok, akik szeretnek-e világon, azok fönt járnak majd az arany utcákon. Az új Jeruzsálemben szépen ragyognak, s örökké örvendeznek Jézus uruknak. Köszönöm szépen.
Tegnap szombaton olyan jó százan együtt voltunk Kolozsváron egy kerületi női találkozón, és a témánk az volt, hogy nők szolgálata a családban és a gyülekezetben. Több minden foglalkoztatott ezzel kapcsolatban, és csupán egy-két dolgot, úgy végül is oda jutottam, hogy Az egész életünk egy szolgálat, és ha akarjuk, ha nem, valakinek mindenki szolgál. És kinek? Hát csak is két hatalmasság van. Az uraknak ura, a királyok királya, ami drága megváltunk, szabadítunk, vagy a levegőbeli hatalmasság, azaz az alvilág hatalmassága. És aki úgy gondolja, hogy ő szabad, ő senkinek nem szolgál, az is valakinek szolgál. Tehát a szolgálatunk. Nők felé szólt az üzenet, és nők voltunk együtt, de mindenki szolgál valakinek. És akár melyik oldalból közelítettem meg úgy a témát, csak az vált számomra különösen hangsúlyossá, hogy igyekszünk végezni a mindennapi feladatainkat, szolgálatunkat, családban, gyülekezetben, akinek munkahelyen. De talán a lényeg vagy a legsúlyosabb az, hogy milyen lelkülettel végzem. És ez valahogy árad magunk körül, hogy mert muszájságból, kényszerűségből, keserű kedvel, sajnálva magam, hogy én szegény, vége hossza nincs a munkámnak, csak csinálom, senki nem értékeli. Vagy pedig jó kedvel, jó ízűen, jó szájízzel, örömmel, háladással, mennyivel más íze van, és mennyire más levegőt árasztunk úgymond magunk körül. Seletye testvér is felsorolt egy néhány dolgot, ahogy szolgáltak, ő is, meg a fiatalok is, és én úgy gondolom, és az Isten igéje alapján is úgy látom, hogy a Jóisten mindannyiunkra bíz valamilyen szolgálatot. Senkit nem hagy munkanélkül. Még a úgymond gyengébb kis özvegyre is. Lásd Lukács 2-ben, hogy leírja Annának az életét, aki évtizedeket a templomban töltött bőjtben, imában, és ami számomra nagyon kedves, megjegyzi az ige, hogy szolgált az Úrnak. Tehát a mennyei atya az imáját és bőjtjét szolgálatként tartotta számon, és erre is nagy szükség van. A Kolossé beliekhez írt levélből olvasok két verset. A harmadik rész utolsó 17. verse. Bármit szóltok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevébe cselekedjetek, és adjatok hálát az Istennek és Atyának ő általa. A 23. vers. Bármit tesztek, szívesen cselekedjétek, mint akik az Úrnak és nem embereknek szolgálatában álltok. Az egyik titkot itt látom, hogy akár a legapróbb konyhai munkát, vagy takarítást végzek, vagy éppen elmehetek Isten kegyelméből a cigány testvérnők közé egy női bibliakört tartani, vagy bármit, úgy tegyem, mintha az Úrnak tenném, mint magának az Úr Jézusnak, és akkor jó ízű lesz, és kedves Isten előtt is az a szolgálat. Hát kívánom, hogy mindannyian próbáljuk a Jóistentől elkérni és megtalálni a szolgálati helyünket és lehetőségeket, mert van bőven. És ami még különösen foglalkoztatott, hogy mivel a lelkületünk hordozza a szolgálatnak a jó ízét vagy keserű ízét, még fontosabb és egyre fontosabb, hogy az Úrral való személyes kapcsolatomat ápoljam. Mert ez is ad egy jó ízt a szolgálatnak. Ez kemény lelki harc, idő is, a Jóisten tudja, hogy kinek mennyit, mit, hogy adott, de ha lehet, ne teljen el egy nap sem úgy, hogy nem csak, hogy én ne beszéljek az Úrnak, hanem ő is mondhasson nekem valamit. A személyes csendességben, az ige által, lehet egy testvér által, lehet egy ének, egy áhítat, annyiféle módja van a körülmények által. És hát kívánom, hogy a Jóisten tegye így jó ízűvé az életünket és szolgálatunkat, imáinkat, ha lehet bőjtöt is, gyülekezetünkért, körzetünkért, gyermekeinkért, fiatalokért, meg annyi ima téma van. és ez is szolgálat Isten előtt. Erősödjünk ebben.
Újból meghallgatjuk a zenekart, és utána Bala Éva testvérnek.
Sokszor, hogy sok kedves testvérem, testvérnő szolgál felém, és akármilyen kicsi szolgálat, azt nem szabad elfelejtenünk. És csodálatos, hogy a mi pásztorunk is mindig visszat szűs testvére arra, hogy tegyünk bizonyságot, és valóban, hogyha bizonyságot teszünk, erősödünk mi magunk. És most egy hosszú nyár után újra kezdődik a női kör, már alig várom, bár az ördög sokszor azzal kísért, mikor indulok el, egy olyan fájásom van, hogy alig bírok, azt gondolom, hogy nem megyek el, mert nagyon. És az az érdekes, hogy ha volt, hogy otthon maradtam, egy 20 perc után, 30 perc után kiáll, akkor már gondolom szégyellek jönni, mert elkések, de... Újabban úgy gyakoroltam, hogyha késve is eljöttem, és elmondom egy csodálatos női körön, az világosodott meg előttünk, ezek a kis fiatal testvéreink is nagyon sokszor, meg mindenki szolgálnak, és jó leckéket szoktak venni, és egy olyan volt, hogy valaki felé szolgáltunk, és meg se köszönte, és hálátlan volt, és így az... Ez mindannyiunkkal előfordul, hogy valami jót teszünk, és figyelembe se veszik. És akkor az volt, hogy az igében is egy olyan jó lecke volt, hogy ha az Úr nevébe teszünk jót, ne várjunk dicséretet, se köszönetet, mert Isten illeti a köszönet és a dicséret, és nem minket. Tehát a Jézus nevébe bármit tehetünk, mert az nekünk csodálatosan szolgált a mi Úr Jézusunk, a mennyei atyánk, és ma is támogat, ma is hallottuk délelőtt, ugye, hogy kevés időnk van hátra már, különösen nekünk, akik közeledünk már a 70 fele, és minden napért hálát kell adjunk, és kell szolgáljunk az Úrnak, mert meg kell jelenjünk előtte. Én csak ezt szerettem volna elmondani, és buzdítom a testvéreket, akik tehetik, jöjjenek el bármikor a női körbe, hogy együtt imádkozhassunk, és nagyon áldott alkalmak szoktak lenni. Amen. Thank you.
Szeretném én is megosztani a testvérekkel, hogy az elmúlt vasárnap délelőtt egy nagyon áldott alkalmon vehettünk részt a lányommal és a menyemmel, a Csömöri gyülekezetben, jól mondtam, és a párom, és Peti pedig a Cinkotai gyülekezetben. A Csömöri gyülekezetben Kulcsár Ildikó testvérnő szól, Anikó, elnézést, keverem, nem tudom milyen. És a másik gyülekezetben a Tibor testvér, és hát nagyon örülök, hogy ezen az alkalommal részt vehettünk, és olyan két nagyon fontos dolog úgy letisztult még inkább bennem. Az egyik a példabeszédekből ismert bölcs asszonyról, ugye, a 31. részben is, a másik pedig a Mártával kapcsolatosan. Erről, tehát amitről ő beszélt, a kapcsolataink és a szerepeink. És adott egy ilyen alcímet, hogy avagy hány bört lehet lenyúzni egy nőről. És felsorolta így dióhéjban, hogy körülbelül mit is várnak el. Ugye egy nő, mint családanya, a családban legyen jó édesanya, jó feleség, háziasszony. A munkahelyen ugyancsak egy csomó elvárással legyen terhelhető, rugalmas, és mindig fit, jól ápolt. A társadalom is egy csomó elvárással van felénk. De ezen kívül azt mondta a testvérnő, hogy észrevettük, hogy a gyülekezetben is elvárásokkal vannak felénk, testvérnők felé. És vajon hogy tudunk ezeknek az elvárásoknak megfelelően élni? És ahogy felolvasta versről versre a derékasszony dicséretét, annyira kitisztult előttem, meg elmondta, hogy ő evel nagyon sokat küzdött, és ahogy magyarázta, úgy azt mondott bennem, hogy hát én is. Hogy vajon hogy lehet egy asszony olyan, mint a derékasszony? Persze, hogy szeretnénk hozzá hasonlítani. De képes erre valaki? Tudja ezt tenni? És ahogy mai nyelvre lefordította, úgy megnyugodott a szívem, hogy az Úr segítségével tudunk ebben is helytállni. Csak egy néhány dolgot, nem szeretném az egészet felsorolni, de mégis egy néhány dolgot, hogy... Tehát még az elején azt is mondta, hogy ahogy elolvastuk ezt a dicséretet a derékasszonyról, hogy ki képes erre? Mit csinál a család többi tagja? Mit csinál a férj? Mikor alszik? És azt mondta, hogy ahogy egy új fordítású Bibliából is elolvasta ezt a dicséretet, akkor vette észre, hogy tulajdonképpen ez egy költemény, egy lírai költemény, amelyik nem minden szó szerint kell érteni. De mégis versről versre megvizsgálva, mai nyelvre lefordítva elmondott egy néhány dolgot, hogy mit tesz ez az asszony. Sző, fon. Bekoszolja a kezét. Bevásárol, messze üzletbe is elmer menni. Süt, főz. Kertészkedik. Azon kívül, ha kell, éjszakázik. Az, hogy éjjel sem alszik el lámpásra, nem azt jelenti, hogy soha nem alszik. De ha gyermekhez kell felkelni, fel kell, vagy akár beteghez, vagy akár idősekhez. Ez nem egy folyamatos dolog, de ha erre szükség van, ezt is bevállalja. És váratlan helyzetekre felkészül, és dolgozik. Csupán egy néhányat említettem. Ezután megvizsgáltuk azt, hogy mit tesz, de utána, hogy hogyan teszi. És ebből szeretnék több jelenvonást felsorolni, ami még inkább bátorító, bizakodó, takarékos, jókedvű, helyes hozzáállása a társadalomhoz, segítőkész, szorgalmas, támogatja a férjét, pozitív életszemlélet, helyes önértékelés, gondos, boldog, dicsérhető. Itt külön elmondta, hogy sokszor azt mondjuk, hogy hát ne dicsérjenek. Pedig az is alázattal jár, hogy tudjuk elfogadni a dicséretet. És ezután megvizsgáltuk, beszélt egy néhány gondolatban a Márta és Mária példázatában,
És elmondta, hogy legtöbbször Mártát nagyon megdorgálják, és hogy nem jól cselekszik, és azt mondta, hogy nem igazán érti, hogy miért, mert Mária egy nagyon vendégszerető, és nagyon nagy munkát vállalt. Tehát mikor 13 embernek és a családjának ennivalót és fekvőhelyet készített, abban az időben nagyon nagy munka volt. Leginkább itt evel volt probléma Mártánál, és azért is dorgálta meg az Úr, mert nem volt jó a lelkület. Nem elég, hogy mit teszünk. A legfontosabb az, hogy hogyan tesszük. És erre voltunk bátorítva, hogy Isten szeretetével, az ő szeretetétől áthatva, az ő indulatával. Egy gondolat volt még megemlítve, amit Teréz anya mondott, hogy nagy dolgokat nem tudunk tenni, csak kicsiket nagy szeretettel. Hát én kívánom azt, hogy ebben erősödjünk meg, hogy tegyük a mi dolgunkat ott a magunk helyén, nagy szeretettel. Amen.
Még megkérjük Balajti testvér is röviden.
Szeretném mondani a 20. verset az első részből, az egy nagyon kedvenc igém közé tartozik. Ez az igevers nagyon sokszor megbátorított Isten igéje, amikor imádkoztam, amikor Isten elé járultam kéréseimmel, kívánságaimmal, mondja az apostol, hogy mindig háladással tárjátok fel a ti kéréseiteket, kívánságaitokat Isten előtt, és akkor mindig ez az ige erősített meg abban, hogy az én kéréseimet Isten meghallgatja, és majd alkalmas időben teljesíteni fogja azt. Azt mondja itt a 20. vers, hogy mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett ámenné, és ő benne lett igénné, ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. Ezen nagyon sokszor úgy elgondolkodtam, hogy melyik ígéretét még Istentől nem kaptam meg, vagy nem kértem el. Istennek nagyon sok ígérete. Hallottuk már, hogy vannak olyan ígéretek, amelyek feltételhez van kötve, de vannak Istennek, amiket adja. De itt azt mondja, garancia rá, hogy Krisztusban minden ígérete a számunkra elérhető. Gondolkozzunk el, hogy van olyan ígéret, amit még nem kaptunk meg? Vagy milyen ígéretek vannak Istennek, amire lehet még nem is gondoltunk? Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni már rég, akkor még fiatal koromban úgy meglepődtem, hogy milyen keveset tudok Isten ígéreteiből. És ez úgy van, hogy nem ismerjük Istennek az ígéreteit, akkor nem is tartunk rá számot. Vagy ha ismerjük is, nem tudjuk azt, hogy Isten ígérete Jézus Krisztusban számunkra biztosítva van, akkor nem merjük elkérni. Rövid leszek. Egy kis történetet mondok el. Fiatal lehettem, voltam, 10 éves, vagy még lehet még kisebb. Édesanyám nagyon beteg volt. Fuldoklott. Volt egy, így mondták akkor, hogy légcsőhurut, meg Kolozsváron kezelték, de azt még jött ez a spray gyógyszer, hogy az segített, akkor mindig kellett szaladni fel a rendelőbe, hogy jöjjenek az oxigén palackkal, hogy meg ne fújjon. És elképzelhetitek, gyerekek, hogy mikor láttuk édesanyánkat, hogy már kékül és rosszul van, hogy milyen félelem volt. És akkor mindig azért imádkoztam, hogy Istenem, ne vedd el az édesanyámat, ne maradjunk árvák. Istenem, tartsd meg édesanyánkat. És most mikor gondolom, mikor ez eszem jut, és mindig arra az jut eszembe, hogy ezért én imádkoztam, hogy Istenem, tartsd meg édesanyámat. És most időskorában, mikor kell gondozni, mikor kell mellett állni, erőt ad, türelmet ad. Sokszor mondja, köszönöm, fiam, ó, de édes vagy. És akkor eszembe jut, hogy édesanyám, te is ezt tetted velünk. Hát felneveltél, gondoztál. Istennek ígéretei az Úr Jézus Krisztusban, ámen, élettek. Megvalósult. Kinek? Az ő neve dicsőségére, ki által, mi általunk. Hát váljon valóra Isten ígérete mindannyiunk számára, minden hívő család számára, minden hívő testvéremnek a számára. És kutassuk, hogy melyek azok az ígéretek, amelyek gazdagítaná a mi lelkéletünket, és amely dicsőítené az ő nevét. És merjük bátran elkérni azt. Amen.
Adja az Úr, hogy mindent, amit teszünk, szeretetből tudjuk tenni, és örömmel, lelkesen. Imádkozzunk az evangélium terjedéséért, a különféle csoportokért, amelyek működnek a gyülekezetünkben, hogy tudjunk fejlődni és növekedni ezen a héten is, hogy Isten neve megdicsőjön bennünk és általunk is. Az énekkar szolgálatát kérjük. Nyáron, amikor édesanyámnál jártunk, akkor előkerültek a régi képek, és egy olyan kicsi képet találtam, nem tudtam, hogy ki van rajta, és kérdeztem édesanyámtól, hogy kik ezek itt. Tulajdonképpen egy nagy csoport össze volt gyűlve egy asztal köré, és ott voltak lefényképek, és anyukám mondta, hogy ez a rokonaink közül. És azt mondja, hogy ennek a testvérnek a háza lett akkor építve. Így együtt. És azt mondja, hogy abban az időben, nyáron, minden hónapban csináltak a testvérek egy házat. Egy hétig dolgoztak, mindenki ott volt, a kicsi is, a nagy is, az öreg, mindenki. Reggeltől estig ott dolgoztak, és hát egy ilyen vendégség, egy ilyen ebédnél ott volt mindenki. És olyan szép összefogás, és olyan lelkes, örömteli arcok és megnyilvánulás ez. Egy hét alatt befejezték a házat, hát amennyire, de a nagy munka el lett végezve. Mondom, minden hónapban csináltak egy ilyen házat, a nyári időben, aztán másik évben másikat. A fiatal házasok, akik akkor házasodtak, örültek, és ilyen terheket is meg tudtak osztani, így is törődtek egymással. És amikor én ezt néztem, meg úgy beszéltük, úgy átgondoltam, hogy ez ma kihalt ez a lelkület. És azt mondtam, hogy, vagy úgy gondolom, hogy nem halt ki ez a lelkület, remélhetőleg, csak a körülmények változtak meg. Másképpen történik ez, de meg kell történjen, hogy egymással törődjünk, és egymással foglalkozzunk az Isten népében, a gyülekezetben. Ez nagyon, de nagyon fontos. Hát a Jóisten biztasson és bátorítson a következő percekben is arra, hogy ezt tudjuk tenni. Nagyon röviden egy pár gondolatot, és utána kifejtem kicsit bővebben azt, hogy hogyan is törődjünk egymással, és milyen lelkülettel. A törődésünk alapja maga Isten, mert ő a tervező. Ő alkotott bennünket, és ő közösségbe helyezett bennünket. És úgy, ahogy a nagy gépezetben minden alkatrészre szükség van, a tervező minden darabot, minden pici vagy nagy alkatrészt oda helyezett, és mindenkire szükség van, ugyanígy, amikor avval foglalkozunk, hogy mire alapozom igazán ezt a törődésemet. Ez abban van, testvérem, hogy Isten így tervezte meg az életet, de főleg a hívő életet. A Krisztus ebben mutatott példát, és ahogy Balati testvér említette a 20. verset, valóban ez az alapja a mi törődésünknek, hogy az Isten ígéretei az Úr Jézus Krisztusban igenné és ammenné lettek. Tehát ez az alapja. És Pál apostol is erre alapozza az ő törődését, az, hogy elment, hogy írt, hogy imádkozik, hogy foglalkozik, hogy ismeri őket, a bajukat, a tévtanításokat, a problémákat. Ez azért van, mert a tervező kezébe van minden. És testvéreim, ez a hívő életnek a sora, így kell, hogy történjen. Nem lehet másképp ezt megélni. Erre kell alapozni, a tervezőre, a bölcs, a hatalmas, a szerető Istenre kell tekinteni. És hogyha rá tekintek, és az Úr Jézus Krisztusra, aki eljött, és törődött az emberekkel, akkor ez alapja lesz a mi törődésünknek is. Aztán, hogy kikkel kell törődjünk, ez például a zsidóknak ez kérdés volt. Hát ők azt gondolták, hogy csak az ő népükkel kell törődni. És ezért is kérdezték az Úr Jézustól, hogy hát de ki az én fele barátom, mert ők úgy gondolták, hogy a fele barát a mi rokonaink és a mi hit testvéreink, a vallásunk, a felekezetünk. És zsidó, így gondolták ők, és az Úr Jézus Krisztus kibővíti ezt. És sokszor megfordul a mi fejünkben is talán ez, hogy de kikkel kell mi törődjünk. Itt most a gyülekezetre térek ki, mert Pál apostol itt a gyülekezeti életre, különféle területekre tér ki. Természetesen, hogy akiket kaptunk Istentől ajándékba, családot, azokkal kell törődni, a közeliekkel legfőleg, legfontosabban, de a távolabbi családdal is ugye törődni kell, imában hordozni, látogatni és tartani a kapcsolatot. De most nem ezekre a dolgokra térünk ki, de abban, azon a területen is kell dolgozni. A gyermekkel törődjön a szüleivel, a szülő a gyermekekkel, és ilyen szempontból. De ez az ige most kiváltképpen a gyülekezeti kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt, hogy kikkel kell törődjünk. Hát Pál apostol úgy mondja, vagy úgy látjuk az első és a második levélből, hogy kell törődjünk azokkal, akik jól állnak lelkileg. Jól állnak lelkileg, akkor ezekkel az emberekkel is foglalkozni kell, hogy növekedjenek, hogy a szolgálatban még buzgóbban vessék bele magukat, és a Jóisten azt akarja, hogy az ilyen emberek ne maradjanak egyedül, hanem az ilyen emberek is fejlődjenek, és minél többen csoportosuljunk az ilyen emberek köré. De nem csak az ilyen emberekkel kell törődni, hanem az ige azt is elénkbe tárja, hogy az olyan meggyengült hívőkkel is kell törődni. És a korintusi gyülekezetben voltak ilyenek is, akik eltévedtek, akik hát különféle tanításoknak a csapdájába estek, tévtanításoknak a csapdájába estek. És Pál apostol arra bátorít, hogy az ilyenekkel is kell törődni. Nem kell elhagyni, nem kell elmenni mellette, hogy ő meg van gyengülve egy kicsit, akkor lenézni, hanem az ilyen ember mellé még inkább oda kell állni. És a Jóisten adjon nekünk ehhez bölcsességet. Aztán Pál apostol és ezekből az igékből majd az is kiderül, meg látszik, hogy az olyan vezetők ellen, akik teljesen el voltak tévedve, és Pál apostol ellen voltak. Mindenféle rágalmakat és mindenféle hírt hordtak ellene. És ez a dolog, ami kicsit olyan érthetetlen, mert eléggé hiányosan mondja el Pál apostol a mi szempontunkból, mert a korintusiak értették ezt, hogy Pál apostol az első levélben elmondja, hogy neki milyen tervei vannak. És ezeket a terveket megváltoztatta. Hát szabad neki ezt tenni. Igen ám, de a korintusiak egyes tanítók és szószólók azt mondták, Pál apostol megbízhatatlan. Mondta, hogy igen, és nem volt ez. És ezért mondja Pál apostol, hogy az igen az nem, az igen az igen, vagy hogy van ez a dolog. És azt híresztelték róla, hogy nem szavahihető, nem megbízható, ez az ember egy csaló, ez az ember gyengén is beszél, a megjelenése is, meg erős a levelekben, de amikor megjelenik közöttünk, akkor nagyon gyenge. És azt mondja Pál apostol és bátorít, hogy az ilyenekkel is kell foglalkozni. Nem kell leírni, nem kell ellenségként kezelni az ilyen embert, mert az ember megváltozhat. Még egyszer mondom. Minden ember akármilyen rossz, akármilyen elsüllyedt, akármilyen tévtanításban van, megváltható, megváltoztatható. Nem kell lemondani. Addig, míg a testben vagyunk, addig, míg él az ember, addig mindig van reménység. És Pál apostol erre bátorít, és ír levelet, és Titustól várta a választ, hogy vajon mit mondtak a korintusiak, és ezért háborgott a lelke, és olvastuk itt, hogy miért mondja Pál apostol, nagy kapu nyitatott előttem, de nem volt a lelkemnek nyugodalma, mert nem találtam Tituszt. Azért, mert ő várta, hogy vajon mit mondanak a korintusiak. Elfogadják. Megváltozik a meglátásuk. Nem magát féltette ő, hanem az Úr ügyét. Az Úr ügyét. Hogy ezek az emberek tartsanak bűnbánatot, és változzanak meg. És amikor találkozott Titusszal, aki jó híreket hozott, akkor ennek az embernek megváltozott a hozzáállása, és akkor elkezdte írni a második levelet. Tehát az olyan vezetők is, akik mindenféle dolgot rosszul mondanak, az olyanokkal is törődni kell, és foglalkozni kell, hogy térjenek jó belátásra. Nem kell leírni senkit. Sőt, itt az ige világossá teszi, hogy a fenyített tagokat is. Azokkal is törődni kell. Itt, ahogy írja az ige, hogy volt olyan, akit megbüntettek, vagy megfenyítettek, hát a korintusi első levélben Pál apostol nagyon komolyan a testvérek elé tár egy ügyet, hogy vessétek ki az olyat, aki ilyen parázna élettel van, és azt mondja ezeknek a testvéreknek, hogy ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében egybegyűlve, a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak, a testnek veszedelmére. Tehát gyakorolták a fegyelmet, mert voltak fegyelmezetlenek, bűnben élő emberek. És úgy néz ki, hogy ahogy Pál apostol ír, vagy ahogy a testvérek ott éltek, ez az ember, aki meg volt fenyítve, ez megtért, megváltozott az élete. De mindenki úgy megbélyegezte is, hogy távol tartotta magát. És Pál apostol azt mondja, az ilyennel is törődni kell, de nem csak úgy általában. Ellenkezőleg ti inkább bocsássatok meg neki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a feletté való bánat meg ne emészze az ilyet. Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránta szeretetet. Tehát akkor, amikor a bűnben van, a bűnt szigorúan szentséggel azt kezelni kell, azt meg kell fenyíteni, de ha az ember megtér, akkor nem kell a bélyeget rajta tartani, hanem akkor szeretettel fogadni kell és megbocsátani. Tehát az ilyen emberekkel is törődni kell. Hát az ilyenekkel is. És az Úr adjon nekünk kegyelmet, testvéreim, hogy tudjunk törődni, és tudjuk, hogy hogy kell egyik vagy másik csoporttal, fajta lelki állapottal kifejezzük a törődésünket. Mert valahogy meg kell nyilvánuljon ez, hogy el vannak tévedve tagok vagy vezetők, el vannak bukva, vagy jól állnak, vagy meg vannak gyengülve, különféle kísértések és különféle problémák vannak. De mindegyik felé kell, hogy gyakoroljuk a törődésünket és a szeretetünket. Mi ennek a törődésnek a célja? Mutassam, hogy én ki vagyok. Pál apostol azt mondja, én nem akarok ezzel a hatalommal élni, nem hogy uralkodjak a hiteteken, hanem munkatársai vagyunk. Tehát ő nem akar így diktátor módra csinálni dolgokat, és nem akar erőltetni, de akkor mi a célja ennek a törődésnek? Hát azok, akik jól állnak lelkileg, erősödjenek meg, és akik nem állnak jól lelkileg, álljanak helyre. Ez csak ez a cél. És én, aki valamit is teszek, mi, akik teszünk valamit, félre akarunk húzódni, úgyhogy ne tudódjon ki, hogy én mit tettem, vagy mit nem tettem. Igazából az a lényeg, hogy ők haladjanak előre, álljanak helyre, legyenek jó lelki állapotban. Ez a cél. A törődésnek ez a célja. Nem az, hogy én kitűnjek, nem az, hogy én rangot szerezzek, nem az, hogy én posztot szerezzek, nem az, hogy előnyöket szerezzek. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a testvéri közösség növekedjen és áldás legyen. Milyen gyönyörű ez. Ahhoz, hogy a házba illatos, jó illatok legyenek, ahhoz esetleg a virágot le kell vágni, és bele kell tenni a vázába. Az milyen jó, hogy mindenki érzi a jó illatokat. De hogy mennyit szenved a virág, az egy másik kérdés. De így teremtette Isten ezt a világot, testvéreim, hogy lássuk ennek a célját. Lássuk ennek a célját. Persze nem kell bajlódni egymással, meg ezzel foglalkozni. Az Úr helyezi a szívünkre A cél mindig a helyreállás, a megerősödés, a megújulás, a megtisztulás. És ha ez a cél, akkor lássuk, hogy hogy nyilvánul meg a törődésünk. Hát testvéreim, ez a törődés szenvedéssel jár. Mert maga ez a szó, ahogy magyarul mondva van, hogy törődés. Ez éppen ezt feltételezi, hogy van lemondás, áldozat, teher, szenvedés. Pál apostol azt mondja, sok szorongattatás, szívbeli háborgás között írtam néktek, sok könyhullatással. Hát így működik ez a testvéri közösség. Hát a mi részünkről, amikor megfékezzük az indulatokat, amikor beosztjuk az időnket, amikor próbálunk koncentrálni és a célt látni magunk előtt is, és a szavakat megválogatni és bölcsen odaállni, az időzítést is és mindent megtalálni. Tehát ez nagyon fontos, hogy ilyen készség legyen a szívünkben, testvéreim. Ilyen készség legyen bennünk. Még egyszer a természet világából hozom a példát. Ugye mit ér az a búza mag, amelyik ott van a kalászban, vagy ott van az asztalon? Hát az ember éhen marad, ha csak nem eszi azt a kalászt. De milyen jó, hogy a kalász engedi, és a Jóisten így tervezte, hogy megőrüljék azt a búza magot, és liszt lesz belőle, és lehet sütni kenyeret. Táplálékhoz jut az ember. Milyen szomorú az, amikor nem így látjuk a hívő életet. Mindig csak azt látom, hogy nekem mi hasznom ebből. Én ott vagyok, és nekem legyen ez, nekem legyen az, és ez egy önzés. És nem tudom megtapasztalni az áldást csak akkor, ha engedem, hogy úgy, mint a búzamagot, úgy, mint általában a dolgokat, hogy ott legyen benne az egész működő rendszerbe, ahhoz, hogy jusson el az információ, jusson el az étel, jusson el a táplálék az embereknek. Ez így jó, és ez így működik. Ha ezt nem vállalom, önző vagyok. És megfosztom magamat, és még másokat is, nagyon, de nagyon sok áldástól. A gyakorlati része az, hogy Pál apostol írt levelet. Ha valamikor, testvéreim, könnyű volt, vagy könnyű levelet írni, az a mai napokban. Ott van a kezünkben a kis mobiltelefon, azt mondják, okos telefon, ugye? És elő lehet venni, és írhatsz SMS-t. Ott vagy a számítógépen, vannak a hordozható laptopok, meg mindenféle lehetőségek, viszi a konyhába, ott hallgatja a testvérnő, míg főz, vagy vasal, ott hallgatja a prédikációt, és jobbnál jobb tanítások, írhatja az e-mailt, írhatja a messenger, a különféle dolgokat, és mégis azt látszik, hogy nem gyakoroljuk ezekben magunkat. Tehát bátorít az Úr bennünket. Pál apostol két levelet ír. A Biblia kutatók azt mondják, hogy igazából négy levelet írt. Most ebben nem megyek bele ebbe a vitába. De kettő elveszett, és a kettő ihletet volt, és itt van a Bibliában. Az első levelet is olvashatjuk, a második levelet is olvashatjuk. Írjuk meg ezeket. Kérjünk ima támogatást, mert egy másik lehetőség arra, hogy gyakorlatilag szolgáljunk egymás felé, az az imádkozás. Lehet, hogy olyanok a körülményeim, hogy nem tudok elmenni, nem tudom felvállalni. De imádsággal el lehet jutni. El lehet jutni. Nagyon jó ezt így tenni. Egy idős testvérnőhöz mentem el, és soha nem felejtem el, mondom, hogy hogy telnek a napjai, mivel foglalkozik. Testvér azt mondja, én bejárom a világot. És néztem rá, hogy baj van valami. Hát nem volt baj, azt mondja, én hétfőn el szoktam menni Amerikába, azt mondja is. Azokra a rokonokra és azokra a testvérekre gondolok, akiket én már nem ismerem őket. De imádkozok értük, hogy a gyülekezeti életük legyen gazdag, áldott, hogy a családi életük, és mondja, és kedden ide megy, és szerdán oda megy. Imádsággal, testvéreim, el lehet jutni. Nem kerül pénzbe. Egy kis törődés. És olyan jól esik, ugye, tapasztaltuk ezt, amikor egyik-másik testvér nagy örömmel, vagy alázattal, de bátorítva mondja, imádkozunk érted. Hát legyen ez egy ilyen gyakorlati útmutatás. Aztán, ha megtehetjük, akkor utazzunk, menjünk, látogassunk. Pál apostol ezt teszi, és ha figyeljük, testvéreim, én éppen elég sok időt foglalkoztam, hogy valahogy számoljam ki, hogy Efézusban volt Pál apostol, és onnan megy Troászba. Gondolta, hogy ott találja Tituszt, nem találta ott. Aztán pedig azt mondja, hogy Macedónián keresztül, ez azért mondja így, hogy Macedónián keresztül, mert ez szárazföldön, tehát nem a tengeren ment, hogy lássuk meg pontosan. Hát Efézusból Troászig 600 kilométer volt. 600 kilométer. És ezt az utat megtette. Hát azt mondtuk, ráért, ugye? Nem volt családja, és hát ráér ez az ember. Hát mindenre van idő, amire az ember szán időt. Aztán, ahogy számoltam, hogy Troászból Macedónián keresztül egész Korintusig majdnem 1200 kilométer van. Valószínű, hogy ő nem ment egészen Korintusig, hanem valahol az úton találkozott Titusszal, és ott megbeszélték a dolgokat, és onnan küldte a levelet, és majd valószínű, hogy ő is elment. De mindenféleképpen ez az ember áldoz. Ilyen szempontból. Mondom, azokban a körülményekben, amikor gyalog kellett menjen, amikor veszélyes volt az utazás, mert abban az időben olyan volt az utazás, mint ahogy az irgalmas samaritánus története leírja, nagyon gyakori volt az ilyen támadás, az ilyen rabló támadás. És volt úgy, ugye, amikor Pál apostol adományokat vitt, gyűjtötte innen, onnan, rábízták a testvérek, el kellett vinni ide, el kellett vinni oda. Hát veszélyes volt az utazás, ezért jó, hogyha többen mentek, és Pál apostol ezt fölvállalta. Mi mit teszünk meg, hogy ez a törődés, ez meg is nyilvánuljon. Elmenni, időt szánni, gondolkodni, milyen üzenettel, milyen igével, hogy is legyen, hogy jó legyen, minden legyen az Isten dicsőségére. És annyi terület, testvéreim, ahol a törődésünk gyakorlatban megnyilvánulhat. Ha imádkozni fogunk, akkor kérünk az Úrtól bölcsességet, látást, hogy mi az az én feladatom. Nagyon sokszor gyülekezetekben lehet hallani azt, hát, engem nem kérnek meg semmire, én nem tudom ezt se, én nem tudom azt se csinálni, nem törődnek, nem foglalkoznak. Mindnyájunknak megvan ez a szabadsága, megvan ez a lehetősége, hogy ezeket a szolgálati lehetőségeket találjuk meg minden nap. Az imádkozás, látogatás, a bizonyságtevés, ha kell kétkezi munkát tenni, csinálni, valamit elrendezni, segíteni ilyen szempontból is. Az Úr kér fel bennünket, kedves testvéreim. Tegyük komolyan. És tegyük meg. Vannak emberek, akik minket várnak, akik téged várnak. Lehet előtted jobban megnyílik. Neked jobban elmondja. Legyünk résen. Használjuk ki a lehetőségeket. Befejezem azzal, testvéreim, hogy milyen indulattal kell végezni. Mert nem mindegy. Mint ahogy a börtön lelkész megkérdezte a foglyot, hogy te miért kerültél ide be? Azt mondja, a hitem miatt. Hát mit csináltál? Mi? Hát azt hittem, hogy nem tudódik ki. És nagyon sokszor úgy van az ember, hogy nem tudódik ki. Úgy gondolja. Pedig nem jó ez így, mert azt olvassuk az igében, hogy az Úr a szívek és vesék vizsgálója. Ő mindent tud, előtte minden kiderül, ő úgyis mindent lát. Milyen indulattal, mi az, ami motivál engem a szolgálatra? Az, hogy dicsérjenek? Az, hogy elismerjenek? Az, hogy valami előnyhöz jussak? Nem ez kell motiváljon. Ha ilyen dolgok motiválnak, ezek hiú dicsőség, kívánás. Ez nem helyes. A politikában, vagy a világban van ilyen, de a gyülekezetben, az Isten népe között, a hívőknek a közösségében nem ilyen lelkülettel kellene. Mi az, ami kell indítson bennünket? Pál apostol 2-3 dolgot mond, és kiemelem én is. A szeretet. A szeretet. Ha ez indít bennünket, ez nagyon, de nagyon helyes. Azt mondja, sok szorongottatás, szívbeli háborgás között írtam néktek sok könnyhulatással, nem hogy megszomorítassatok, hanem hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok, viseltetem. Milyen gyönyörűen írja ezt le, hogy szeretet volt bennem. Ők félreértették ezt, mert akkor nem olyan könnyen ment a kommunikáció. Most könnyen megy. Mi sokszor könnyelműen vesszük. Komolyan kell venni. De a szeretet kell indítson bennünket a szolgálatra. Az Isten szeretet, az Úr Jézus Krisztus szeretet. Szeretetből szolgált, lehajolt, nem volt semmi érdek benne nálam. Ne legyen nálam se. Aztán az őszinteség. Azt mondja Pál apostol, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel. Isten előtti őszinteséggel tettünk mi, amit tettünk. Amikor írtam valamit, az nem azért, mert valakit ki akartam emelni, vagy be akartam mocskolni. Nem. Őszintén írtam. Hogy a bűnös megtérjen, majd írja a korintusi levélben, örülök, hogy megszomorodtatok. De nem azért csak úgy, hogy én miattam szomorodtatok meg, hanem Isten szerinti szomorúság lett a szívetekbe. Tehát amikor teszek valamit, őszintén tegyem. Ne legyen tettetés, ne legyen hátsó szándék, egyenesség, őszinteség. Ez kell indítson bennünket a szolgálatra, mert az Úr úgy is látja az életemet és a szívemet. Vajon milyen indulatokkal, mi az, ami motivál engem? Vajon ott van a szeretet, az őszinteség? Pál apostol még említi a tisztaságot is. Azt mondja, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal. Nem testi bölcsességgel, Isten kegyelmével. Tiszta szándék. Tiszta, nem hogy lehordjam, nem hogy megmutassam, hogy én külön vagyok. Nem ilyen. Tiszta, szent indulatok legyenek a szívembe. Nem azért megyek el, hogyha mutassam be, hogy ő nem jött el hozzám, de én eljöttem, megmutatom, hogy én csak jobb vagyok. Nem. Tiszta indulatok legyenek a szívembe. Ez kell vezessen az Úr Jézus Krisztus, amikor tett valamit, ilyen tiszta, egyenes, becsületes szándék volt a szívében. Ilyen kell legyen a mi szívünkben is. És a másik pedig, hogy örömmel. Nem himmel, hámmal, megint, hanem örömmel. Többször kicseng ez a levélből, nem hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömötöknek. A ti hitben álltok, mi is hitben állunk. Aki áll, vigyázzon el, hogy elessen, de mikor szolgálunk együtt és munkatársak vagyunk, ennek örülünk. Testvéreim, ez a közösségnek az öröme. Ezt nem lehet online tartani. Nem lehet úgy, hogy megnézem az Isten tiszteletet otthonról. Persze, hogy amikor beteg vagyok, vagy valami akadályoztatva vagyok, akkor pótolja. De amikor el tudok jönni, akkor ott kell legyek, hogy élőbe halljam ezt, mert nem lehet pótolni ezt. Nem lehet pótolni semmivel. És ha látom a testvéreket, ha hallom a testvéreket, ha találkozok, ez örömmel kell töltsön. Ha öröm van a szívemben, az Úr öröme, akkor a testvérek öröme még lendítenek az örömömön. Még nagyobb lesz, sokszorozódik, hatványozódik az örömöm, és ez minden az Isten dicsőségére, és ez én javamra. És ez egy örvendező közösség, ez egy ünneplő közösség. Hogy nem csak teszem muszájból a szolgálatokat, mert teszem, mert főzni kell, mert menni kell, mert ezt mondják, mert ez, erre vagyok elhívva, de nem egy ilyen nyűg, egy ilyen teher, hanem az Úrtól veszem az örömöt, és ezzel a jókedvel, ezzel a buzgósággal, ezzel az örömmel, lendülettel végzem ezt a szolgálatot. Vajon ez motivál engem arra, hogy törődjek másokkal? Vannak ilyen szent indulatok a szívemben? Hát adja az Úr, testvéreim. Vizsgáljuk meg ezeket. Álljunk az Úr elé. És ha hiányosságaink vannak, bánjuk meg. De kérjünk kegyelmet az Úrtól, hogy ilyen indulatokkal és ilyen gyakorlati úton módon tudjunk egymás felé Istennek szolgálni. Amen. Thank you. drága Jézusunk, hogy te jöttél szolgálni, meghalni, áldoztál, törődtél velem, mindenkivel. Ad Uram, hogy a te példádat kövessem, és én is tudjak törődni, áldozni, szolgálni neked, testvéreimnek. Add ezt a lelkületet mindnyájunkban, Uram. Tegyél félre minden akadályt, akármilyen gondolatok vagy érzések, akadályok vannak a szívünkben. Vedd ki azokat, Uram. Változtass meg bennünket, és add, hogy legyünk szolgalelkű emberek, akik örömüket lelik abban, hogy másokkal törődnek, segítenek, akik szeretettel, őszintén teszik ezt a szolgálatot, de nagy neved dicsőítésére. Hallgass meg, Uram, és az akarást is, és a véghezvitelt is mutasd meg nekünk ezekben a napokban, hogy ne csak hallgassuk a te ígédet, vagy olvassuk, hanem legyünk annak megtartói is. Segíts erre az Úr Jézus nevében. Amen.
Amen.